A brisbane-i világkiállítás, amiről a felnőtteknek a héten egy késői órában már beszámoltunk, olyan arcát is mutatja, ami gyerekeknek való. És mivel ezen a napon lévén, hogy holnap vasárnapon tovább fent maradhatnak, megmutatjuk, mit nyújt egy világkiállítás a gyerekeknek. Hiszen szórakoztatni ugye őket is kell.
Zágráb központi városmagja, a katolikus templom környéke már pontosan 895 éves múlttal rendelkezik. Horvátország fővárosa, ma már közel 1 millió lakosával, természetesen régen kinőtte azt a kis dombot, ahol a mai óváros található. Ezt a területet nemrég újították fel, több üvegpalotát is beillesztve az ódon épületek közé.
Hölgyeim, az utóbbi időszak legfontosabb kézikönyvét ajánlom a figyelmükbe. Használható a végső elkeseredés pillanataiban, akkor, amikor minden kilátástalan, vagy éppen összedőlni látszik.
Az aforizmák az élet minden helyzetére, ha megoldást nem is nyújtanak, de megörvendeztetnek bennünket azzal a jó érzéssel, hogy nőnek lenni a világ bármely pontján, adott időpontban egyformán rémes.
Mert például mit szólnak ehhez a tézishez?
Az igazán csinos cipőket olyan nőknek tervezik, akiknek csak 4 lábujjuk van.
Vagy ehhez?
A fiatalság az az életkor, amikor az ember mellkasa és gyomra még külön válik.
Persze az anyaságra is vannak szentenciák.
Az a kismama, aki gondos, minden részletre kiterjedő előkészületeket tesz arra, hogy otthon szülje meg gyermekét, a terhes gondozáson kezd vajudni.
És íme a kórházból való hazaérkezés törvénye.
A síró csecsemőnél csak egy aggasztóbb, az alvó csecsemő.
Jennifer törvénye.
Számos olyan WC-tartályról tudunk, amely évekig remekül szuperált az úszóhoz kötözött hajkefével.
És ha már a háztartásnál tartunk.
A drága tea hamarabb eltömi a lefolyót, mint az olcsó.
Továbbá?
Nincs átmenet a makaróni, a rizs, a tej szunnyadó állapota és felrobbanása között.
Fodrász törvény.
Életed legdrágább frizurája úgy fest, mint egy paróka.
Végül nem elkeserítésképpen.
A férfi annyi idős, amennyinek érzi magát, a nő annyi, amennyinek kinéz.
A beteg szemszögéből kifejezetten kényelmes beülni ebbe a székbe, ami nem kis dolog fogászati rendelőben. Orvos szemmel milyen ez a rendelő?
Hát ez nagyon modern rendelő, a mosonmagyaróvári. 2 finn alapgéppel működik, és nyugatnémet kézidarabokkal. Körülbelül 3-4-szer olcsóbbak az árak, mint Ausztriában.
Hogy ez mit jelent? Nos, egy protézis 6000 shilling, egy fogkezelés 2000. Szóval egészen biztosan nem csinálunk reklámot a cégnek, hiszen magyar vendég itt sosem kopogtat. Viszont arra kíváncsiak voltunk, vajon akkor, amikor amúgy is sok bírálat éri hazai egészségügyi ellátásunk színvonalát, vajon miért épp a külföldieknek vágtak bele ekkora beruházásba?
A fogászati munka iránti külföldi igények igen jelentősek voltak a múltba is. Ezt elsősorban a magánszektor elégítette ki, és a vállalatunk egy turista csomagon belül, ahol nagyon sok turista szükségletet igyekszik kielégíteni, hozott létre 2 fogorvosi rendelőt. egy legális szolgáltatási feltételt teremtett.
Az eddigi láthatatlan jövedelmekből tehát láthatót és adóztathatót. Az éves bevételi terv 15 millió devizaforint, amelyből csak annyi marad Moson-Magyaróváron, amennyiből a rendelő működtetése, tekintettel a külföldi alapanyagokra, megoldható. Egyelőre ez is valami.
A Föld legkisebb kontinense, a Föld legnagyobb szigete. Mit tudunk róla? Ott vannak a kengurúk, és ott vannak a koalamacik. Ott van Sydney, és az opera. Ausztrália. Körülöleli a csendes óceán és az indiai óceán. Ott van az életet adó tenger, a napfény és a több mint 20 ezer kilométer hosszú tengerpart. Ott van sivatag, ott vannak korallzátonyok, és ott is vannak magyarok. De mit tudunk még? Mi ugrik be az átlagembernek Ausztráliáról, ha ugyan van átlagember? Cook kapitány, aki Angliának felfedezte. Az odaszállított rabok, akik szentségtörés kimondani, az ország alapköveit rakták le. Mi még? A most következő 10 perc legfeljebb arra elegendő, hogy érdeklődésüket felkeltsük. Mert figyelemre méltó Ausztrália. Nem is annyira múltja, sokkal inkább jövője miatt. Nem azért, mert területe 77 magyarországnyi, vagyis másfélszer akkora, mint Nyugat és Közép-Európa együttvéve. Nem azért, mert az Egyesült Államoknyi területen csak 16 millióan élnek. Nem azért, mert a Föld leglaposabb kontinense, hanem azért, mert még most is az ígéret földje, a lehetőségek földje Ausztrália. 1688-ban William Dampier, angol tengerész írja. Ennek a földrésznek a lakói a világ legnyomorúságosabb emberei, akik külsejüktől eltekintve alig különböznek az állatoktól. Ha jól tudom, és a látvány engem igazol, az egy főre jutó Rolls-Royce-ok száma itt a legmagasabb a világon. Ma. E rövid kitérő után ismét a múlt. Már 1567-ben keresték, s két évvel később meg is találták az európaiak a misztikus Terra Australis Incognitát. 100 évvel később Cook kapitány elindul Ausztráliát meghódítani. 24 hónap a tengeren. Megvan a bejáró, a csendes öböl, a mai Sydney. Itt kötöttek ki. Szóval Sydney. Soha nem volt, és most sem Ausztrália fővárosa, mégis több szempontból annak tekinthető. 4,5 millióan élnek itt. Ez Ausztrália legnagyobb városa. Látszólag ez a leggazdagabb, és szerintem a legszebb is, ahol sokkal kevesebb az amerikai hatás, mint mondjuk Melbourneben. Sydney az üzleti élet központja is. Apropó üzlet. Ausztrália külföldi adósága meghaladja a 100 milliárd dollárt. Persze a hihetetlen nagyságú kölcsön jelentős része nem az államé, hanem a tőkéseké. A kormányzat nincs is kétségbe esve. Paul Keating, kincstárügyi miniszter éppen ott jártunk, hogy jelentette be, hogy csak a 87-88-as pénzügyi évben a kormányzat 3,7 milliárd dollár adóságot fizetett vissza. Minden megerőltetés nélkül. De hát hatalmas ország ez, hatalmas tartalékokkal, tengernyi ásványkincsel. Az adósságokról egyébként rögtön eszembe jut, lévén, hogy még mindig Sydneyben vagyunk, a Harbour Bridge, a híres híd. 1932-ben készült el, és rögtön az adósságokkal küszködök új, öngyilkossági helye lett. El is nevezték ruhaakasztónak. A híd egyébként arról is nevezetes, hogy évente 68 millió, naponta 181 ezer autó görtül át rajta. Ez napi 181 ezer dollár bevételt is jelent az államnak, hiszen egy dollárba kerül a híd használat. A pénzt az épülő metróra gyűjtik. Egyébként csak az egyik irányba kell fizetni. Fizetni persze itt, akárcsak másutt, mindenért kell. Az államnak is. Például a munkanélküliségért, ami nem olyan veszélyesen magas, 6-7%-os, de főként a fiatalokat érinti. A munkanélküli segély élni nem jól, elég. Ami viszont elég meglepő, korlátlan ideig fizetik bárkinek, aki nem dolgozik. Ők sem dolgoznak. Bowlingoznak. Munkanélküliek, de az a gyanú, szóval másképp. De hát mindegy, az ég kék mindenkinek, és valahogyan tágasabb, magasabb a horizont. A tenger vagy a levegő áramlása, esetleg a növényzet miatt nem tudom. Csak azt lenyűgöző. Akárcsak az opera. Úgy gondolom, időt kell hagynom önöknek is az álmélkodásra. Csak csendben mondom, nem is mutatjuk, hogy belülről az épület nem ilyen szép. De a kagylóforma fantasztikus. Kérem szépen, ezek a papagájok, ha ugyanazok, már egy másik városban néznek kameránkba. Nem állatkertben vagyunk, hanem Canberra egyik utcájában. A fővárosban a trópusi növényzet mellett ott az Európa is. Szeptember, és virágzik az utóbbi. Ugyanis ott most tavaszodik. Canberrában, ami gyülekező helyet jelent az aboriginál benszülött nyelven, mindig zöld a fű a parlament tetején is. A domb gyomrába épített épület belesimul a környezetbe. Ezért március 9-én lett kész, $1 milliárd került. Persze volt eddig is parlament, de azt már a 20-as években tudták, 60 éven belül majd egy újat építenek. Nos, a határidőt betartották, most költöztek a hivatalnokok. Persze, van más látnivaló is ám Canberrában, ami egyébként majdnem a Shakespeare vagy a Cook nevet kapta. Például az indonéz követség. Nem akármilyen szobrok a bejáratnál. De hát a többi követség is kiteszám magáért. Azonban most térjünk vissza a márványoszlopos új parlamentbe. A miniszterelnöki folyosón Budapest. A Goblen a magyar parlament ajándéka, ami nem csak a diplomáciai, hanem a gazdasági kapcsolatok élénkülését is jelzi.
Ebben az évben már 43 magyar vállalat exportál önállóan Ausztráliába, és ez annyit is jelent, hogy az elmúlt 3 év alatt a forgalmunk, illetve helyesebben mondva az exportunk, Ausztráliában meg 4-szereződött. Tudom, hogy ez összességében nem egy nagy szám, de az idén várhatóan a 25 millió körüli összeget, 25 millió USA dollárt el fogja érni.
És az import?
Importunk ugyanez alatt az idő alatt nem növekedett hasonló ütemben, tehát ez annyit jelent, hogy pozitív itt a szaldónk, a szokásos kifejezéssel élve. Nagy öröm az, hogy ha megnézzük a szerkezetét az exportunknak, magas az arány a feldolgozott termékekből. Alapanyagot már a távolságból adódóan is nem érdemes Ausztráliába szállítani. Ugyanakkor a magyar világítás technikai cikkek, a magyar élelmiszeripar termékei, gumiiparunk termékei jól ismertek az országban, és most törekszünk arra, hogy a magyar autóbuszok, magyar erőművű berendezések ugyancsak bekerüljenek ide.
Meglepő, de Ausztráliában, ahol több a birka, mint az ember, gondoljanak csak az ausztrál gyapjúra, évtizedek óta szállítunk sajtot, ugyanis ott nem fejik a juhokat. De minden eladható, ami jó minőségű. Szakemberek szerint a nagy lehetőség persze a számítástechnika. Szoftvereik ugyanis megállják a világon bárhol helyüket, és ami ebben az esetben nem elhanyagolható, egy konténerbe elég sok jellemez belefér, így a szállítási költség nem túl nagy.
Fizetőképes kereslet van, Ausztráliában igen fejlett számítástechnikai alkalmazási kultúra létezik. A Recognita optikai jelolvasó programunkra vonatkozóan egy $100,000 meghaladó rendeléssel bírunk, az Intact céggel jött létre szerződés. Lényegében jelentősebb kereskedelmi ráfordítások, utazás vagy hosszabb kintartózkodás nélkül.
Ausztráliában piac tehát van. Méghozzá óriási, és a jelenlegi technikai feltételek mellett a távolság nem akadály. Persze a sikeres üzletért korán kell kelni, és ezt nem csak képletesen mondom. Az időeltolódás ugyanis évszakoktól és helytől függően 9, 10 vagy 11 óra. De hát, ha van telefax, és ott minden üzletembernek van, akkor a kommunikáció megoldható, koránkelés nélkül, ha nekünk is van telefaxunk.
200 éve a város első fogadója volt. Mától zeneművészeti szakközépiskola. A zenei világnapra romokból építették helyre a méteres falakat, és harmonikus puritán eleganciával öltöztették fel. Nem sokára 100 gimnazista, egyetemista gyakorolhatja és finomíthatja itt hangszeres tudományát. Ritka öröm az ilyen esemény, s hogy 22 milliót teremtett elő erre a város és a megye, még inkább ritkaság. Miért tették? Talán mert érzelmileg és értelmileg gazdagabb embereket kívánok.
Siófokon minden kő eladó. Na, nem ezek, hanem ezek. A második balatoni nemzetközi ásványgyűjtő találkozó, mondhatnám úgy is, kőbőrze pompás darabjai. Több mint 150-en hozták el itthonról és külföldről kedvenc kavicsaikat és őslény maradványaikat, mert hogy az őskori kagylók is nagybecsületnek számítanak ásványgyűjtő körökben. Tiszteletben tartva mániákusok szent őrületét, megpróbáltunk bepillantani e kristályos világba. Nos, ilyen. Színes, csillogó, villogó. De kérem, tekintsenek el attól, hogy szakszerűen végigsoroljam a szemkápráztató, ám nyelvtörő nevű ásványokat. Az ásványbőrze még holnap látható Siófokon, az Üdülőhelyi Klubban.
Thank you. A valaha jobb napokat, azaz komoly motoros repülőgépeket látott szentesi repülőteret, ma már hétköznap csak a tehenek, hétvégén pedig a sárkányok és pilótáik látogatják. A reggel viszont nagyszabású honvédelmi és repülőnap kezdődött az őszi párás napfényben. Bár a néphadsereg MiG-21-eseit hiába várta a több ezer főnyi közönség, azért nem kellett unatkoznia. A helyi MHS sportolók, a BM tűzoltói és komondor csoportja érdekes bemutatókkal szereztek felejthetetlen perceket a nézőknek. Mindezt ma reggel 8 órától láttuk, és ezt a szokatlan korai kezdést a helyiek azzal indokolták, hogy a honvédelmi nap után még rengeteg a tennivaló a fűszerpaprikával és a paradicsommal a fólia sátrakban.
Már több mint 100 éve annak, hogy egy londoni könyvaukción több évszázados rejtőzködés után váratlanul felbukkant a magyar eredetű nekcsei biblia, amelyet a washingtoni kongresszusi könyvtár vásárolt meg, és ma is tulajdonaként őriz. A középkor művészet történetének jeles kutatója, Delcsényi Dezső, 1942-ben kapta meg Washingtonból a biblia valamennyi miniatúrával és iniciáléval díszített oldalának fotóját. Így az ő tanulmányaiból derült némileg fény a középkori kódex történetére. A 14. század elején Nekcsei Demeter, Károly Róbert tárnokmestere adott megbízást egy biblia elkészítésére valamelyik templom számára. A két kötetes kódex az Új és Új Szövetség latin nyelvű szövegeit tartalmazza. Abban viszont még ma is vita van a kutatók között, hogy vajon melyik műhelyben készülhetett a kódex festészete remeke. A titokzatos sorsú, nehezen hozzáférhető műkincs most a Békés Csabaik nernyomdában 8000 példányban újjászületett, a könyvgyűjtők, ritkaságkedvelők örömére.
Nagyon sok öntevékeny csoport, társadalmi alakulat kért már az indulásához valamilyen támogatást. Nagyon sok volt a pályázatok között Szabolcs megyei, Hajdu megyei, olyanok, amik például különböző hátrányos helyzetű rétegeket vagy betegcsoportokat támogattak, akár öntevékeny kezdeményezés formájában, akár az egészségügyhöz csatlakozóan.
Elégedettek voltak-e a pályázókkal mennyiségben, és főleg ilyen helyre szánták ezt a pénzt?
Sajnos túl elégedettek voltunk. Vérzett a szívünk azon, hogy csak ilyen összegeket tudtunk kiosztani, hiszen 1,2 milliárd volt a teljes igény, és ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen minden 15-et lehetett volna kielégíteni, de mi inkább azt csináltuk, hogy kielégítettük minden harmadikat, negyediket, csak kisebb összegeket adtunk.
Kérte valamelyik televíziós műsor?
Hogy ne kért volna? A Magyar Televízió és a Magyar Rádió a mi sajtópropagandának bizottságunknak a szervezésében jelentős 2-3 millió forint körüli támogatást fog kapni. A Magyar Televízió rendszeres műsort fog sugározni az egészségügyről és az egészségvédelemről, holnap első alkalommal 4:45-kor Röntgen címmel.
A tanácsülés rendhagyó módon vitával indult. A testület tagjainak ugyanis megoszlott a véleménye abban, hogy alkossanak-e új tanácsi rendeletet vagy sem az állami lakások eladására.
Úgy érzem, hogy ha a jelenlegi tanácsülésen döntenénk, akkor nem szolgálnánk minden városlakó érdekét. Hiszen egy komoly réteg a városban, akinek az az igénye, hogy lakáshoz jusson. Ma nem tudunk állami lakást építeni. Van egy másik szintén nagy réteg a városban, aki szeretné megváltoztatni a lakáshoz való viszonyát, de szeretné megvásárolni. De hiányzik a lakásgazdálkodásban az a komplexitás, amit felsőbb szerveinktől várunk. Egyáltalán kinek a feladata a lakások építése, felújítása, karbantartása, állami, az egyéni, ezt ma még nem tudjuk pontosítani.
A tanácsülés végül is szótöbbséggel felvállalta, hogy új tanácsrendeletet alkot. Ezek szerint tisztázódtak a véleménykülönbségek?
Ma még nem. Ezért volt óvatosan a testületi ülés, és azért döntött úgy, hogy a központi jogszabály adta korlátozó rendelkezésekkel él, vagyis a belvárosra és a panellakásokra felfüggesztette az elidegenítést. Az elidegenítéssel a tanács rendelkezése a lakások felett minimálisra csökken. Amíg nem tudjuk, hogy mit mondhatunk a 8000 családnak, aki lakásra vár, addig csak a legszükségesebb és a legindokoltabb lépéseket tesszük meg ebben az ügyben.
Az utolsó előtti napra is maradt magyar aranyérem. A férfi kajak négyes szállította a 11-et, és ezzel az aranyérmeket tekintve minden idők második legjobb magyar olimpiai szereplésének örülhetünk.
Ez a kép sajnos megint nem segít rajtuk. Hú, de elmentünk, csak bírják végig, jó van fiú, mindenbele most már szabad szemmel is lehet őket látni. Ezt kell bírni, az NDK volt még az első, a magyaroknak már majdnem teljes hajóhozni előnyük van. Ferikém, gyerünk, gyerünk! Megvan az előny, egy teljes hajóhoz, a végét kell még bírni, az oroszok nagyon-nagyon jönnek, a szovjet hajó borzasztóan erősít, most még a hajrá, még talán 100 méter van hátra, egyre jobban följönnek ránk a szovjetek is, az NDK most már lemaradt, az elejét kéne mutatni a képnek, gyerünk gyerekek, még bele a végébe, még 30-40 méter van hátra, körülbelül 1 méter a magyar hajó előnye. Gyerünk már, gyerünk, gyerünk, fiúk, most kell meghúzni a végét, meg lesz az aranyérem, meg lesz, megvan, nem meg lesz, megvan a 11-edik, győzött a négyes.
A négyes összeállítása Csipes, Ábrahám, Gyulai és Hódosi. Miután a női négyes is ezüstérmet nyert, kajakkenuban a mérlegünk 2 arany, 1 ezüst és 1 bronz. Atlétikában tovább taroltak a kenyai csodafutók. Ma megnyerték az 5000-et és az 1500-at is. Ennek hajráját látják most.
Kiszorítják a kettes pályára, Kremnek egyelőre nem sikerül az, amit eltervezett. Az élen a kenyai, Eliot a második, Krem a harmadik. Ha itt most visszafogja magát, soha többet nem tud az egyenesbe majd újítani. Elől Kipköcs, nem Kipköcs, Peter Rono, 3.55-59, a hatodik legjobb idő, csak az övé. Ő az élen, Eliot, vagy NDK beli, ez lesz a világ meglepetése. Krem már biztos, hogy nem. Peter, Eliot, nem, Kenya, ki ez az? Kenya, angol, NDK, Krem negyedik, 3.35-96. Még az egyéni csúcsát se kellett ennek a kenyainak megfutni ahhoz, hogy megverje a világot.
A Szovjetunió csapata nyerte a labdarúgó döntőt. Hosszabbítás után 2-1-re legyőzte Brazíliát. A gólok következnek.
Lökik a szovjet kapust, a játékvezető azonban megadja a gólt.
Romário a gólszerző, 1-0 a braziloknak.
És meg tudál egyedül bemenni. 11-et adott a bíró. Lehetett látni, hogy mi Mihály Mitenko szándéka. Dobrovolszki. 1-1. Savicev egyedül viheti el. Savicev helyzetben berúgja, a 2-1-re vezet a Szovjetunió.
Offenbach kánkányával zárjuk mai olimpiai összefoglalónkat. Michel Cameron és Caroline Waldo mozognak a zenére a vízben, ők a páros műúszás kanadai olimpiai bajnokai.
Céljuk, hogy állandó társadalmi felügyeletet biztosítsanak a reformintézkedések védelmében, hogy azonnal felhívják a figyelmet a bürokrácia perestroika ellenes lépéseire. A Népfrontnak minden 16 évnél idősebb állampolgár tagja lehet pártállásra és felekezetre való tekintet nélkül. Az új mozgalom másik célja, hogy politikai hátteret biztosítson egy népszerű és észszerű észt jelszó a gazdaságilag önelszámoló köztársaság megvalósításához. Tévedés ne essék, nem valamiféle gazdasági köntösbe burkolt szeparatista mozgalomról van szó, hanem arról, hogy az Észtországot érintő gazdasági döntések ezentúl Tallinnban és ne itt Moszkvában szülessenek. Mától minden eddiginél nagyobb hatalom összpontosul Mihail Gorbacsov kezében. És Moszkvában úgy tartják, hogy sikerült megteremteni a peresztrojka energikusabb folytatásának szervezeti és személyi feltételeit. Arra korábban is volt példa, hogy a pártfőtitkár egyben az államfői posztot is betöltötte. Ígéretek szerint most a régi formát merőben új tartalommal kívánják megtölteni. A legfelső tanács, a szovjet parlament mai nem egészen egy órás ülésén a küldöttek ismét teljesen egyhangulag választották Mihail Gorbacsovot, a legfelső tanács elnökségének elnökévé, azaz államfővé. Ebben az új minőségében Mihail Gorbacsov ígéretet tett a tanácsok szerepének és tekintélyének növelésére. Mindez a Szovjetunióban elhatározott politikai reform egyik kulcseleme. Nevezetesen, hogy az állami élet irányítását a szűkkörű és zárt pártbizottsági fórumoktól vegyék át a demokratikusan választott népképviseleti szervek. A szovjet legfelső tanács ülésén egyébként az 58 éves Anatolij Lukjanovot választották az államfő első helyettesévé, a nyugdíjazott Pjotr Gyemicsev helyett. Nyugdíjba vonuló Alekszej Antonov miniszterelnök helyettes és állandó KGST képviselő posztját Nikolaj Talizin tölti be. Alekszandra Birjukovát miniszterelnök helyettesé választották. Az ő hatáskörébe tartoznak ezen túl a szociális és kulturális kérdések. Változás történt a Szovjet Állambiztonsági Bizottság élén is. Tekintve, hogy a tegnap KB titkárá is megválasztott Viktor Csebrikov egyúttal ellátja a fegyveres erők és testületek pártellenőrzésének feladatát is, a KGB vezetését ezért egykori helyettese Vladimir Krücskov vezérezredes vette át. Moszkvában ismét jelezték, hogy a szovjet parlament következő ülésén várhatóan módosítják az alkotmányt és demokratikusabbá teszik a választási törvényt. Céljuk, hogy állandó társadalmi felügyeletet biztosítsanak a reformintézkedések védelmében, hogy azonnal felhívják a figyelmet a bürokrácia peresztrojka ellenes lépéseire. A Népfrontnak minden 16 évnél idősebb állampolgár tagja lehet pártállásra és felekezetre való tekintet nélkül. Az új mozgalom másik célja, hogy politikai hátteret biztosítson egy népszerű és észszerű észtjelszó a gazdaságilag önelszámoló köztársaság megvalósításához. Tévedés ne essék, nem valamiféle gazdasági köntösbe burkolt szeparatista mozgalomról van szó, hanem arról, hogy az Észtországot érintő gazdasági döntések ezentúl Tallinnban és ne itt Moszkvában szülessenek.
Az utolsó előtti napra is maradt magyar aranyérem. A férfi kajak négyes szállította a 11-et, és ezzel az aranyérmeket tekintve minden idők második legjobb magyar olimpiai szereplésének örülhetünk.
Ez a kép sajnos megint nem segít rajtuk. Gúd, elmentünk, csak bírják végig, jó van fiú, mindenben most már szabad szemmel is lehet őket látni. Ezt kell bírni, az NDK volt még az első, a magyaroknak már majdnem teljes hajóhoznyi előnyük van. Ferikém, gyerünk, gyerünk! Megvan az előny, egy teljes hajóhoz, a végét kell még bírni, az oroszok nagyon-nagyon jönnek, a szovjet hajó borzasztóan erős is. Most még a hajrá, még talán 100 méter van hátra, egyre jobban följönnek ránk a szovjetek is, az NDK most már lemaradt, az elejét kéne mutatni a képnek. Gyerünk, gyerekek, még bele a végébe, még 30-40 méter van hátra, körülbelül 1 méter a magyar hajó előnye. Gyerünk már, gyerünk, gyerünk, fiúk, most kell meghúzni a végét, meg lesz az aranyérem, meg lesz, megvan, nem meg lesz, megvan a 11-edik, győzött a négyes.
A négyes összeállítása Csipes, Ábrahám, Gyulai és Hódosi. Miután a női négyes is ezüstérmet nyert,
11 olimpiai aranyérmet nyertünk. Nem nyertek a sportlövők, egyet nyertek csak a birkózókön, kettőt mondott. Mi lett volna, hogyha bejön minden, amit megjósolt? Mégsem ért a sporthoz.
Meg lehet, de négy olimpia aranyérmet nyertünk úszásban, ami eddig még soha nem volt.
Kettőt jósolt, ugye?
Igen, két öt tusa aranyat, ami 28.
Ezt megjósolta viszont.
De akkor sem volt 28 éve. és 28 éve nem nyert például a karcsapat sem.
Tehát akkor tulajdonképpen ön a jóslatát jó színben tüntette fel, mert többet mondott nekünk, mint amennyire valójában gondolt?
Hát nézd, de meg valójában 10-re nem gondoltunk, de úgy éreztük akkor is, hogy egy nagyon közeli szám lesz.
Mennyit vesztettek ezen a plusz egy aranyérmen?
Kb. 100.000 forintot kell visszafizetnünk.
És ez nagyon nagy érvágás az önök cégének? Nagyon sajnálják ezt?
Nem annyira, mert ez így a 100.000 lehet, egy kicsit soknak tűnik, de azt tudni kell, hogy ebből jó esetben is csak 30.000 forint lett volna a zsebünkbe.
Mert tulajdonképpen, hogyha ennyivel nő a bevételük, akkor többet kellett volna adózni, ugye?
Bizonyám, sokkal több adót, STK-t kellett volna fizetnünk.
Önök izgultak, miközben nézték ezeket az olimpiai aranyakat? Miért drukkoltak, hogy többet nyerjenek, vagy hogy kevesebben?
Nézd, miután nem egy olyan hatalmas összegről van szó, természetesen elsősorban a sportolóknak is drukkoltunk, bár jó lett volna azért az a kis pénz.
Mikor jött az első megrendelő, hogy kéri vissza a pénzét?
Abban a pillanatban, hogy megvolt a 10. arany, úgy kezdődött a nap, hogy csörgött a telefon.
Végül is ez egy jó reklámhadjárat volt, mert sokkal nagyobb volt a forgalmuk. Következő olimpiára hogy készülnek? Hány aranyat tűznek ki célul maguk elé és a sportolók elé?
Ugyanúgy 10 aranyat. Szeretjük a reális játékokat.
Köszönöm szépen. Szerencsére Magyarország hírét a nagyvilágban nem csak sportolóink öregbítik, hanem művészeink is. Az csak véletlen, hogy ma a Ferihegyi repülőtér, ahol Siklósi Beatrix járt, éppen Szöulból érkezett egy válogatott csapat.
A táskák és retikülök többségénél hagyományosnak tekinthető a szín. De csak nem mindegyik kígyó, krokodil vagy más mintára domborított sertés-marha bőrből készítetik. Könnyen elfeledve ezzel, és eltakarva a rosszabb felületű anyagok hibáit. Ám itt is megjelentek a textiliát utánozni akaró bőrkreációk. Hogy miért kell az olcsóbb anyag látszatát kelteni, arra csak a divat szeszélye adhatna magyarázatot. Ezt mondhatjuk persze a cipőkről is. Az elegáns modellek mellett ez a mintás kombináció uralja a könnyített talpú lapos cipellők újdonságait. Az összhatás fiatalos, játékos. A nagy cipőházak, mint a Salamander, megtartották hagyományos modelliskolájukat, némi mintázási töblettel, ám a masnik és rózsák elárasztották a polcokat, és ezek nem alkalmi lábbelik. S ha kicsodálkozták, netán kigyönyörködték magukat a kedves nézők, még egy dologra hívom fel a figyelmüket, az uralkodó színekre. Ezek pedig a lila és a zöld árnyalatai, továbbá a fekete-fehér kombinációk. Ugyanakkor a fonott, a csíkokból variált és a textiliát utánzó kikészítés is jellemző. Mindez főleg hölgyeinknek szól, de remélhető, hogy iparosaink is értenek belőle, különben a kereskedő Tanimpex nehezen tudná eladni a 40 milliót érő hazai bőrárut külföldön.
S nekünk hol van? Hát persze, mindenki szeretne itt lenni, mindenki szeretné egyszer, legalább egyszer megnézni Sydneyben az operát. De hát most az üzletről van szó, és a magyar üzletembereknek az utóbbi 3-4 esztendőben valóban Ausztráliában a helyük, hiszen meg tudtuk négyszerezni exportunkat ez idő alatt úgy, hogy közben az importunk változatlan maradt. Mert távoli, fejlett ország már csak a távolság miatt is elsősorban a magasan feldolgozott termékeket keresi. És úgy tűnik, de jó ezt elmondani, közel 50 magyar vállalat és azok üzletkötői jól dolgoznak. Mindenről bővebbet későbbi kiadásunkban. De azt érdekesség gyanánt most mondom el, hogy a magyar üzletemberek olyan jól dolgoznak odakint, hogy Ausztrália első 300 leggazdagabb embere között, amit évente megjelentetnek egy magazinban, több tucat a magyar származású. Ez a sok Rolls-Royce persze nem csak magyar tulajdon. Viszont ez a sok ruha költemény még a miénk. Kínáljuk az ausztrál piacon. Ha sikerrel, akkor talán nem csak egy Rolls-ban lehet feszíteni.
Svájc nagyon sok élelmiszert importál, és hogy mit vesz a jövőben, az egy ilyen vásáron is eldőlhet, ahol megismerkedhetünk a vállalatok kínálatával. Könnyebb egy évben egyszer ide eljönni, mint a gyártókkal levelezni.
Ma már a kereskedők, illetve a reklám szakembereknek a célja is megváltozott. Önök most már azt mondják, hogy nem csak azt kell eladni, amit termelnek, hanem tulajdonképpen olyat kell termelni, ami eladható.
Pontosan így van. Hiába jó minőségű egy termék, ha például az én szakterületemnél maradva, a felvágottat olyan fűszerekkel ízesítik, amelyeket egy hagyományos ízlésű svájci soha nem enne meg. Nyugat-Európában ma csak az egészséges, zsírszegény élelmiszereket lehet eladni. Magyarország a húsipar ilyen jellegű fejlesztésére világbanki hitelt kapott, tehát nekem itt a helyem.
Októberi forradalom óta az egyik legnagyobb változás. Gorbacsov támadásba ment át és győzött, ez a leggyakoribb vélemény. Még akkor is, ha ezek úgy vélik, hogy ez a győzelem is tele van személyi és politikai kompromisszumokkal. Egy biztos, az amerikai kormányzat igen nagy figyelemmel kísérte az eseményeket. Schulz külügyminiszter pedig látható megkönnyebbüléssel, de szokás szerint diplomatikusan vonta le a hivatalos következtetést. Idézem, ha van ebben valami üzenet, akkor az az, hogy Gorbacsov folytatni akarja a reformokat. A brüsszeli formula így hangzik. Mihály Reformacsov. Ezzel az első oldalas, hathasábos szallag címmel számolt be ma reggel a szocialista irányzat ülöpőkről, itt a Szovjetunióbeli változásokról. A sajtó egyöntetően a konzervatívok és a reformerek küzdelmének egyik, a reformerek győzelmével végzőző csatájaként látja a történteket. A polgári löpvár szerint a szovjet vezető tanúbizonságát adta, hogy bármi legyen is az ár és a kockázat, nem hagyja magát letéríteni arról az útról, amelyet szükségesnek tart a perestroika megvalósítására.
A pártaparátus hatalmának csökkentése szükséges, de még korán sem elégséges lépés a perestroika továbbvitelében. Nagyjából így összegeztetők a párizsi kommentárok, amelyek hangsúlyozzák. A személyi változások azt mutatják, hogy Mihályov Gorbacsov jól alkalmazza a játékszabályait annak a szisztémának, amelynek a megváltoztatására törekszik. De egyelőre az öröklött viszonyokból kell kiindulni, állapítják meg a párizsi kommentátorok, akiknek a hangjából megkönnyebbülés érződött a moszkvai hírek hallatán.
Секретарь ЦК Компартии Узбекистана товарищ Нишанов, другие партийные руководители.
Кому это относится? Народ есть народ. Без успешного труда узбекских лапкоробов, да, она не может жить. Но не только и без золота. Будет о том, как больше делать и лучше. Спасибо, товарищ.
A történet így szokott kezdődni, így folytatódni, és amikor a kedvenc már szétrágta a harmadik pár papucsot, a mama kedvenc kézi perzsáját, és a fürdőszoba szőnyeget folyamatosan összekeveri az utcai fával, nos, akkor általában ilyen kétségbeesett felhívás a folytatás. Aki szeretné ezt elkerülni, vagy ötletet, tanácsot kérne, esetleg négylábú barátot akar szerezni, holnap még megteheti a Marcibányi téren.
Déli gyümölcsöt ugye sok félét ismerünk. Banánt, narancsot, avokádó, kivit, ananászt. De hogy ez mi lehet? Megkérdeztünk néhány vásárlátogatót. Mire hasonlít a formája?
Tudom, blóherjére.
Valami trópus gyümölcs lehet, egy dínyeféle. Kaprikószínó.
Milyen?
Csillagkaprikószínó.
Ez egy műanyag banán.
Miből gondolja?
Hát, mert itt árulják, itt tartják.
Azért, mert árulják, még nem műanyag.
Nem árulják, azért, mert így csak mutogatják, azért műanyag.
Karambola a neve a gyümölcsnek. Malájföldről származik, örökzöld és bőtermű. Hogy mi legyen a magyar elnevezés? Ime, szerintünk ez a legjobb.
Csillagalma vagy dinnye, nem?
A vállalatok többségének a reklámkerete idén is legfeljebb annyi, mint amennyi tavaly volt, és ez meg is látszik.
Nincsenek kis ajándékok, szórólapok, prospektusokat és jó esetben csak a tárgyaló partnerek kapnak. S ha valamiből le kell faragni, jó magyar szokás szerint a reklámköltségből teszik ezt. Külföldön, a kozmetikai iparban egy új terméknél az előállítás és a bevezetés teljes költségének 90%-át a reklám teszi ki. A nagy magyar cégek más iparágakhoz képest nálunk is kitettek magukért. Ők azok, akik magyar hajós szponzorálnak, vagy éppen a várományos olimpiai bajnokokat. S az ötlet jövedelmezőnek bizonyult. A második olimpiai aranyérem után, még a hihetetlenül hangzik is, 10-szer annyi krémet adtak el, mint korábban bármikor. Pedig a reklám költséges. És lám, olykor igen fárasztó dolog. S aki sajnálja a pénzt vagy az energiáját, arról már csak a sas személyek fedezhetik fel, és ők bizony elég kevesen vannak, hogy új terméket gyártott. Ez az áru például biztos, hogy eladja önmagát, mert más nem igen tesz meg helyette.
Nos, akik fújják, tekerik, rázzák és ütik, még gipszben is, talán nem is éltek még akkor, amikor a zeneszerető világ hozott egy bölcs döntést.
1975. októberében döntött úgy az UNESCO zenei tanácsa, Vancouver ülésükön, hogy ezt a napot, október 1-jét a zene ünnepévé alakítják. Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész volt akkor ennek a tanácsnak az elnöke, és ő javaslatára döntöttek így.
Egy nagyon érdekes gondolatlan Menuhin felhívásában, hogy néhány perce maradjanak csöndben, és hallgassák a csöndben azt, amit a zene üzelt számukra. Ebben az évben ez a merész tervünk született, hogy a rádióval közösen egy nagyobb szabás a zenevilágnapot ünnepeljünk, ugyanis akkor már a tavasszal terve volt véve meg a háznak az elkészült átadása. Tulajdonképpen a közönség igazából ma a zenevilágnapján veszi át a házat, veszi birtokba ezt az új, nagyon szép épületet.
Talán az ember tanultsága a komoly zenében csökkenőben van, a fogékonyságot talán növekvőben, és az igényük is növekvőben. És ez a mai nap talán ezért is nagyon fontos nekünk.
Nincs cenzúrázva ez a lap, Magyarországon nincs cenzúra, maximum öncenzúra, viszont rehányság van. Sajnos a nyomda olyan példányokat is forgalomba hozott, amiből oldalak hiányoznak.
Mit jelent az önöknek, hogy független?
Nem a hatalmat, hanem az olvasót szolgáljuk. Hozzá kell szokni ahhoz, hogy olyan vélemények is elhangoznak nyomtatásban, amikkel esetleg sokan nem értenek egyet, mint ahogy van alapban olyan írás is, amivel én személy szerint nem értek egyet, de én azt mondom, hogy lássuk a másik felet is. Ajánlanám például a Szárszón elhangzott előadásokból, a hármat közöltünk, Bartis Ferenc anyagát, mely a szárhegyi vérengzésről szól, 1949-ben történt. Romániában szenzáció, Pacsepa volt román képfőnöknek az emlékiratai.
Meg tudná fogalmazni az új lap arszpolitikáját?
Hát minden tisztességes gondolatot leadunk a nyíltság jegyében, és nincsenek tabu témák.
Hogy számolták ki ezt a 10 aranyérmet?
Hát, mint egy egyszerű szurkoló felültünk, hogy körülbelül kitől várható aranyérm, és úgy éreztük, hogy ez a szám, ez valahol beáll.
És kiket számoltak biztos esélyesnek?
Hát kettőt az úszóktól, kettőt a birkózóktól, egyet a sportlövőktől, kettőt az ötösázóktól, a kajakkenő is ott van még, meg a vívás is, aztán a 800 szinte biztos a lehető.
Úgy 6-700-ra becsülöm a résztvevők létszámát. Nem csak Fidesz tagok, hanem érdeklődők is voltak jelen szép számmal. De hány Fidesz tag is van? Elhangzott egy szám, 1600.
Ami a tényeket illeti, regisztrált taglétszámunk 1360 fő körül van. Ahogy az előbb elhangzott, gyanítható, hogy néhány jelentkezőjével eltűnt, így olyan tagjaink is vannak, akiknek a létéről nem tudunk. Ezen a szervezet bürokratizálódása fog segíteni, tulajdonképpen ezért vagyunk ma itt.
Az első kongresszus kitűzött feladata az alapszabály és a szervezeti felépítés elfogadása.
Az ábrának az a lényege, hogy adott a tagság az két fórumon fejti ki tevékenységét, két különböző funkcióban, ezek a csoportok és a frakciók, a másik pedig a kongresszus, ahol most is vagyunk. A csoportok és frakciókra és a kongresszusra is épül egy szervezet, ez a tanács, illetve a szóbői testület. A tagságnál a kritériumokat azokat talán nem érdemes ismertetni, ez lényegében megegyezik az alapító nyilatkozattal, meg azt hiszem, hogy a Lajosékében is nagyjából ugyanezek a kritériumok vannak felsorolva, hogy mikor lehet valaki Fidesz tagja, de mikor nem lehet Fidesz tag.
Idézete az alapszabálytervezetből. Tag lehet, aki elfogadja a szövetség alapító nyilatkozatát, és nem tagja más Magyarországon működő politikai ifjúsági szervezetnek.
A tagságnak a kötelességeit azt viszonyos fogig egészen minimálisra igyekeztünk szabni. Az, hogy választhat és hogy választható, és a véleménynyilvánítás teljes szabadsága. Tevékenységét egyrészt végezheti szervezetlenül, de ennek csekély hatékonysága lesz, és arra a tagra nézve nyilvánvaló, aki megpróbál maga egyedül fölépni, szóval erre is van természetesen mód. Másrészt végezheti csoportokban.
És még valami, amit a tudósító az alapszabályból érdekesnek, kiemelendőnek tart. Minden legalább 10 tagú csoportnak vagy úgynevezett frakciónak joga van minden kérdésben saját álláspontot kialakítani, a szövetséggel szemben külön véleményt deklarálni, és mindezt nyilvánosságra hozni.